melyik hír árthat leginkább Magyar Péternek? Ez lesz a központi kérdésünk, és az első téma, amivel indítunk, az Irán bombázása lesz. Azonnal kezdünk, ez itt a Csat. A stúdióban a vendégek Szűcs Gábor, Szabó László, a jobb oldalon, és Juhász Bence és Horn Gábor a bal oldalon. Ki akarja kezdeni, hogy a Irán támadása, ki az, akinél az első volt Irán támadása a kérdések között?
Senki? Mi az első helyre raktuk?
Elsőre? Oké, okay, miért?
Bár a jobb és bal oldali jelzőről is beszélgethetnénk egy picit, de hívjuk így most, hogy
az én oldalamról nézve ez a jobb oldal, és az a bal oldal, tehát pont fordítva van, mint a nézve.
Politikai értelemben ezt is lehetne még egy kicsit boncolgatni, de vissza akkor a témánkra. Igen, mi a felsorolt opciók közül ezt az új háborút sajnos írtuk az első helyre.
Miért ez árthat Magyar Péternek leginkább?
Ez mégiscsak, itt igazából két irányú hatást láthatunk, hogy ez az ügy hogyan fog lecsapódni a magyar társadalomban. Egyrészt lehet egy olyan hatása ennek gyakorlatilag, hogy megijednek az emberek, és erre kérdés, hogy ki hogyan reagál. Van, aki Magyar Péter irányába fog húzni, és azt mondja, hogy Orbán Viktor nem készült fel a jelenlegi geopolitikai konfliktusokra, és most is egy szorult helyzetben van az országunk, mások pedig úgy fognak reagálni, hogy Orbán Viktor irányába húznak. Ez nyilván a kezdeti preferencia is ezt befolyásolja elég erősen. Kérdés, a bizonytalanok hova fognak dőlni. De igazából azt éreztük, hogy a másik három opciónál ez egy picit fontosabb, és azért mégiscsak ez egy tényleg érdekfeszítő téma.
Hadd kapcsoljak Szűcs Gáborhoz, Irán bombázása hanyadik?
Őszinte leszek, mint Lacival azért hezitáltunk, hogy első vagy második legyen, második helyre került, de én is egyetértek azzal, hogy ez Magyar Péternek valóban árt. És hogy miért valóban...
Minden háború árt neki?
Alapvetően az, hogyha egy bizonytalanság van, az valóban árthat, mert hogy az emberek ilyenkor a biztos választást keresik, és azt, amit már megtapasztaltak, amit ismernek, és hát ugye amikor valaki azt mondja, hogy a Fidesznek nincs programja, az a legnagyobb hazugság, mert a Fidesz programját 16 éve pontosan ismerik az emberek, a saját bőrükön minden nap tapasztalják, hogy néz ki.
Hát
a Fidesz
baj.
Éppen ezért egy biztos választás. Tehát a Fidesz tudják, ismerik, tudják azt, hogy 2022-ben kitört egy orosz-ukrán háború. Azóta a Fidesz mindig a békét hirdeti. És amikor kitört ott a háború, akkor a másik oldal, ugye Márki-Zay Péter volt a miniszterelnök jelölt, azonnal azt mondta, hogy ha a NATO azt követi, akkor katonákat is küldünk, azonnal oldalt választottak, míg a kormánypártok azt mondták, hogy ők nem választanak oldalt, a békét választják. Most szintén azt láthatjuk, és szerintem ezért árthat nagyon Irán bombázás a Magyar Péternek, hogy mit mond Magyar Péter, amikor itt a konfliktusokról beszél, meg veszélyek koráról, mit mond? Hogy ne riogassák az embereket, meg hogy félelemkeltés az, amiről a kormány beszél. Tehát nem erről van szó. Több mint 1 millió ember halt meg a szomszédunkban az orosz-ukrán konfliktus miatt, az orosz-ukrán háborúban, és most, ami Iránban zajlik, hát a Közel-Kelet, az Ázsiában olyan, mint a Balkán-Európai puskaporos hordó. Tehát ott az egész berobbanhatott. Politikai, vallási ellentétek vannak, és azt se felejtsük el, hogy azért az az olajmennyiség, ami onnan jön, az az egész világon, az olaj világpiaci árát, az befolyásolhatja. És ez nem csak azt jelenti, hogy a benzinkutakon akkor drágábban tankolunk, az is fontos, de minden teherautóval szállítanak ki a boltokba végső soron. Ez azt jelenti, hogy minden áru drágább lesz, hogyha ott eszkalálódik a helyzet. Ez egy elképesztő inflációt gerjeszt, abban pedig tudjuk jó, hogy kormányok tudnak belebukni. És ilyenkor az emberek mindig a biztos választás felé húznak. És amikor valaki azt mondja, hogy ilyen konfliktus, amiben emberek halnak meg, ahol a bolti árak forognak kockán, stb., amikor ezt mondja valaki, hogy riogatás meg félelemkeltés, akkor az onnantól a komolytalan kategóriába esik.
Horn Gábor lélegzik mellettem.
Igen, mert hát nem még élek, ezek az a biztos jele. Tehát azt gondolom, hogy azért is írtuk mi ezt a legfontosabbnak, mert ez van biztos, hogy kitart. Tehát ugye a másik három az ismerve a kommunikáció dinamikáját nyugodtan eltűhet a semmibe, de sajnálatos módon ez, hogy ez a elkövetkező néhány hét van, már csak a választásokig, április 12-ig, majdnem biztos, hogy itt lesz velünk. Abban a Gáborral azért vitatkoznék, hogy ha mondjuk ez egy komoly inflációs hatású történet lenne, akkor az feltétlenül a ellenzéke számára jelentene kedvezőtlenséget, mert ez tipikusan olyan, az első felével egyetértek, hogy egy kiélezett helyzetben a kormányzó pártnak van előnye, de az inflációt azt mindig a kormányon verik le.
Bocsánat, ebben egyetértek, én csak azt mondta, hogy van egy ilyen kockázat.
Igen, de ez inkább a Fidesz számára kockázat, ha tényleg elindul egy ilyen infláció.
Csak az nem a választáson kockázat.
Ami miatt mégis azt gondolom, hogy ez lehet, ami így a leginkább problémát jelentett magyarnak, aztán majd meglátjuk, az az, hogy önmagában egy újabb háború, ha még ha messzebb is van jóval, ezt azt az érzetet, hogy akár vége is lehet itt a szomszédban, ezt, hogy mondjam, rombolja. Tehát az a fajta kommunikáció, amivel a Fidesz épít, hogy háborús pszichózis, ez föl tud erősödni ezáltal, mert ugyan az, hogy az ukránok megtámadják Magyarországot, ez nyilván egy teljes abszurdum, de az, hogy a Közel-Keleten háború van, jelzem zárójelben a háborút az indítja, egyetértek vele, hogy elindította, aki azt ígérte, hogy 24 óra alatt békét teremt itt a szomszédban. Azt gondolom, hogy ez erősítheti azt a érzetet, hogy azért itt ez a háborús pszichózis, ez nem csak egy pszichózis, hanem valóságtartalma is van.
Egy picit más okot látok lényegileg amögött, amiért azt gondoljuk, hogy ez egy fontos kérdés a tekintetben, hogy lesznek a Tisza választási esélyei. Ugye itt egy olyan háborút látunk, amelyik 48 óra alatt brutálisan eszkalálódott. Ugye az történik most, ha jól olvassuk a híreket, hogy egy EU-s tagországra lőttek ki rakétákat. Ciprusra jelesül. Most már nem tudom, 6-7-8 országban robbantak rakéták, lőtt ki rakétákat, működik a légvédelem, most már amerikai veszteségek vannak, most ha jól olvastam, azt épp a kuvaitiak lőtték le, ami mondjuk mindegy, de minden esetre szerintem azt az érzést erősít, mert az orosz-ukrán háborúban, legyünk őszinték, egy kicsit belefásultunk. 4 éve zajlik, Már a hírekben is kicsit hátrébb szorul, hogyha van valami nagy ügy, akkor meg különösen, de itt most jön valami, ami pillanatok alatt egy háborús helyzetet, akár, nem akarok riogatni, de a világháború fenyegetettségig el tudja eszkalálni. És szerintem ez az, amiről valójában Orbán Viktor hosszú hetek, hónapok óta beszél, hogy itt az egész világ egy puskaporos hordón ül, egy pillanat alatt berobbanhat minden, és most ezt látjuk, hogy úristen, tényleg egy pillanat, azzal, ahhoz képest, hogy vasárnap hajnalban még miről volt szó, ahhoz képest most hétfő este, amikor most beszélgetünk, vagy késő este, amikor most beszélgetünk, már hova jutottunk. És ez megtörténhet, mondja Orbán Viktor, bármelyik háborús konfliktus esetében.
Én két dolgot még hozzáfűznék. Egyrésztről azért az mégiscsak okozhat problémákat a fejekbe, hogy ezt a háborút Orbán Viktor egyik jó barátja, Donald Trump indította, és ugye folyamatosan arra volt szólt a kommunikáció, hogy ő hozza el a világ békét, most pedig úgy tűnik, hogy Orbán szövetségese háborút indított. Ez az első dolog. A második dolog pedig, hogy ha megnézzük azért a harcoknak a folyását, és hogy Amerikának és szövetségesének milyen képességei vannak, és Irán milyen ellenálló képességet tud felmutatni, akkor könnyen lehet, hogy bár ez egy hosszabb távú témának tűnik, lehet, hogy 2 hét múlva el fog csendesülni ez a konfliktus, és vissza fog fagyni egy korábbi szintre. Nézzük meg most Venezuelában mi a helyzet. Más a két eset, de mégiscsak azért lehet, hogy hasonló, főleg tudomásul véve azt, hogy ugye az iráni legfőbb vezető elhalálozott, ugye őt kivégezték már. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikai katonai képességek megvannak, amellett, hogy itt egy viszonylag gyors rezsimváltást végrehajtsanak gyakorlatilag, és ezután én azt látom a legvalószínűbbnek, hogy néhány héten belül ez a konfliktus ez csendesülni fog, és szerintem azért...
Tehát ha árthat Magyar Péternek, de ha csendesül, akkor kevésbé tud ártani.
Igen, de azt továbbra is fenntartom, hogy azért itt két irányú hatás van, tehát egyrésztről én nem tagadom el azt a hatást, amit említettek az urak az ellenkező oldalon, viszont szerintem azért elég erősen megvan az a hatás is, hogy mégiscsak Orbán szövetségese indította ezt a háborút, akitől eddig Orbán Viktor a békét várta volna.
Szerintem nem annyira attól kell félnünk, hogy a háború maga, a közel-keleti háború az kiterjedhet Európára vagy Magyarországra. Itt a terrorista mozgalmaktól kell igazán félni. attól kell félni, hogy az a konfliktus, és azért persze Trump meg Izrael, de most már az angol vadászgépek is a levegőben vannak, a németek meg a franciák azt mondták, hogy beavatkoznak a háborúba, hogyha ennek szükségét látják, akik azért nem Orbán Viktor barátai, egyik se, de itt igazából szerintem attól kell nekünk tartani Magyarországon, meg minden európai országnak, hogy ebből a közel-keleti konfliktusból fakadó terrorcselekmények azok elérhetik-e ezeket az országokat, akár pro-Irán, akár kontra-Irán tekintetében.
És pont erre rákapcsolódva, amit Laci mondott, itt jön be az, hogy az emberek, jó, a budapesti főpolgármester választására valamelyest rácáfol, de alapvetően a kompetens vezetőket szeretik, és azokat, akik határozottan fellépnek. Amint itt megtörtént szombaton az eszkaláció, mit mondott Orbán Viktor? A terrorfenyegetettségi készültség egyen magasabb szintre lép, oké? Készen állunk, és mi történt utána? Texasban lelőttek 3 embert, mert 14-et megsebesítettek. Pont ennek a konfliktusnak a hatására. A Allah tulajdona feliratú pulóvert viselt az illető, és egy korán volt az autójában. Tehát egyértelműen egy ilyen indítatású bűnelkövetésről volt szó. A terrorfenyegetettség, bocsánat, csak a terrorfenyegetettség, az olajárak emelkedése, ez mind olyan, amire az emberek egy kompetens vezetőtől várnak reakciót. És nálunk azonnal megvoltak ezek a válaszlépések. Szerintem pont ez az, ami a Fideszt erősítheti.
Az, hogy kiről gondolják, hogy kompetens van Magyarországon, ebben megoszlanak, még a talán a stúdióban is a vélemények.
Pont a közönkutatási adatokból már azok látszottak, hogy Magyar Péter többen tartják kompetensnek az országvezetésre, mint Orbán Viktor.
De ez kétségtelen, hogy egy kiélezett helyzetben szeretnek az emberek a biztoshoz nyúlni, tehát ebben az értelemben igazatokban. Én annyit tennék ezt hozzá, nagyon erőteljesen hangsúlyozva, hogy én a magam részéről ezt próbáltam erős mondani, teljesen egyetértek azzal, hogy Izrael és az Egyesült Államok nekiment Iránnak, tarthatatlan volt az, hogy egy terrorista állam ilyen hosszú évtizedeken keresztül az egész világot veszélyeztesse, hogy az atom fegyverhez hozzájusson. Tehát én ezzel a részével egyetértek, ezt nem ugyanolyannak látom, mint sok minden mást, amit Trumpnál kiszámíthatatlannak és elfogadhatatlannak tartok. És azt gondolom, hogy ez az egész helyzet, igazad van az, hogy ez a maga a terrorizmus is egy veszély, de azért az eszkaláció is egy veszély. Tehát azért itt ne felejtsük hogy itt él 180 millió arab ebben a kicsi térségben, és él mondjuk 7-7,5 millió zsidó ember. És ugyanaz arab államok egy jó része nem Iránnal szolidáris, de az ott élő arabok egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy gondolkodnak erről, mint a vezetőik. Tehát az, hogy ez hol áll meg ez a konfliktus, hogy hol van ennek a vége, ugye, és nagyon könnyű, ezek bizonyos értelme védtelen országok, tehát egy-egy rakéta tönkre tehet ott nagyon-nagyon sok mindent. Tehát ugye akár ezeket az olajországokat egy jól célzott rakéta egy rendes ilyen finomítóba iszonyatos, nem csak anyagi, emberi károkat is okozhat. Hát gondoljatok abba bele, hogy megállt a világ repülőközlekedése lényegében, tehát ugye azt hiszem több 5000 magyar nem tud hazajutni, és most ebből a magyarok most a legkevesebb, de azok, akik töménytelen mennyiség, millió számra turista, az egész idegenforgalom, ennek közvetlen következményei lehetnek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a terrorizmusról van szó, hanem egy olyan eszkalációs lehetőségről, amit én nem látok ilyen egyszerűnek, hogy ez olyan könnyen meg tud oldódni. Persze az amerikai ütőerő, egyébként az izraeli legalább ennyire számít ez ügyben, iszonytatóan erős, ez a világ két legerősebb hatalma különböző szempontokból, az izraeli technológiában, felkészültségben, pont az arab világban, az amerikai meg egyébként minden más szempontból, de ezzel együtt is azért én nem becsülném be sajnálatos módon ez egész arab világ.
De van itt még egy dolog, Gábor, szerintem, amit hozzunk szóba, ez pedig az, hogy az elmúlt 2-3, lehet, hogy több esztendőben az amerikai, meg a nyugat-európai országokban irgalmatlanul felerősödtek az antiszemita jellegű megnyilvánulások. Egyetemi tüntetések, Izrael ellenes egyetemi tüntetések, megrendezvények, pro-palesztin persze tüntetésekként is megjelenve. Itt egész egyszerűen kialakult egy olyan hangulat a nyugat-európai elitben, amely most ennek a háborúnak a tükrében, vagy a reflexiói következtében kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak. Tehát ha azok a mozgalmak, amelyek a nyugat-európai egyetemeken, és most olvastunk már kutatásokat arról, hogy az amerikai Egyesült Államok vélemény, népességének a véleménye is jelentősen megváltozott a tekintetben, ugye korábban ez egy nagyon Izrael támogató gondolkodás volt, ami az Egyesült Államokban többségre jutott, ma már nem így van. Szóval azt akarom csak mondani, hogy itt a társadalmak mozgásai az elmúlt esztendőben, azok nagyon érdekesen alakultak, és veszélyesen alakultak a nyugat-európai társadalmak mozgásai, és most ezt fejeli meg ez a háború. Szóval szerintem itt ez teljesen kiszámíthatatlan terrorcselekmények tekintetében mi fog történni Nyugat-Európában.
Menjünk tovább a következő témára, az pedig Orbán Viktor miniszterelnök bizonyítékai a barátság kőolajvezeték megjavíthatóságáról, az ukránok vonakodásáról, szándékos halasztásáról annak, hogy megjavítsák ezt a vezetéket. A kérdés az, hogy az orbáni retorika, politikai akciók, az ukrán-magyar viszonynak a kiélezése, kemény kritikák hangsúlyozása, maga a történés, hogy nem javítják meg a barátság vezetéket az ukránok, hogy ők is rápakolnak sok-sok érvet erre a történésre, Orbán Viktor retorikájára. Ez vajon mennyire árthat Magyar Péter választási esélyének? Ez hogy szerepelt nálatok, Gábor, László, ez a hír?
Igen, így volt, hogy a Gábor mondta, hogy lamentálgattunk az elején, hogy az előző hír, vagy ez a hír a legfontosabb holtverseny körülnek láttuk, de aztán végül is meggyőztük magunkat arról, és szerintem
és
így, így a helyes. Nem, hogy így ezt raktuk az első helyre. Tehát szerintünk, ha már ez a kérdés, hogy melyik hír árthat leginkább Magyar Péter választási esélynek, és ha már ez a négy lehetséges válasz van, akkor nálunk ez a hír vezet.
Nálatok hogy áll ez a hír, és aztán megkérdezem, hogy náluk miért a legfontosabb?
Nálunk ugye ez a második, tehát milyen nagy az egyetértés, kérem szépen, majd rögtön felborult. Tehát a második megint azért, mert ennek van kockázata magyar számára. Tehát ez egy olyan kérdés, amit akár meg is nyerhet, de el is bukhat. Tehát ez egy nyitott kérdés, hogy ezzel mi lesz, mert ugye az, hogy a magyar választók hány százaléka gondolja azt, hogy tényleg a négy éve ősi honvédő háborút folytató ukránok most éppen arra készülnek, hogy megtámadták Magyarországot, és hogy az egyébként az oroszok által lebombázott vagy rakétával szétlőtt olajvezetékről a miniszterelnök már látja, hogy működik, mert nyilván röntgen szemeivel azt láthatja, hogy működik. Jelzem, azért ez nem ilyen egyszerű, hogy mi van egy vezetékkel a föld alatt például. Ezek olyan kérdések, amik szerintem nem eldönthetőek, hogy hogyan alakulnak, de az biztos, hogy a másik kettőhöz képest ez jobban árthat, ha ez abban az irányba fut ki, amit Orbánék építenek, mint a másik kettő kérdés.
Szűcs Gábor?
Szerintem nem volt szükség Orbán Viktor röntgen szemére, sőt, ezek a ma nyilvánosságra hozott bizonyítékok is a miniszterelnök oldalán, ugye január 31-i és február 21-i fotók, műholdképek a barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszáról. Még ez is azt mondja, hogy ez már csak a pont az íre. Az, amikor Zelenszky elnök megtagadta, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottság menjen ki Ukrajnába, az gyakorlatilag beismerése volt annak, hogy ennek a kőolajvezetéknek semmi baja nincsen. Ez tudna olajat szállítani Magyarországra. Miért mondom ezt? Mert ha nem így lenne, ha tényleg lenne baj, és tényleg technikai műszaki oka lenne annak, hogy nem tudnak ide olajat, hogy nem szállítanak ide olajat, akkor azt mondta, hogy persze jöjjenek minél többen, állapítsák meg, és derüljön ki, hogy nekem, Zelenszky elnöknek igazam van. De ő azt mondta, hogy ide nem jöhetnek be. Nyilvánvalóan azért, mert nincs igaza. És teljesen egyértelmű, hogy ezzel mi a célja. Az ukránoknak nem céljuk az, és Zelenszky elnöknek sem, hogy Magyarországon ne legyen olaj. Ez nem céljuk. Az ukránoknak az a céljuk, hogy belépjenek az Európai Unióba, meg kapjanak minél több pénzt, fegyvert, meg katonát. Viszont ennek van egy gátja, egy bot a küllő között, úgy hívják, hogy Orbán Viktor. És ez, hogy nem adnak olajat, ez csak egy eszköz. Nekik nem céljuk, hogy ne legyen olaj, ez egy eszköz. Egy eszköz ahhoz, hogy Magyarországon hát ezzel fel tudják strófolni. Először az üzemanyagárakat, aztán mindenféle árat, és pont amire Gábor utalt, ha ezzel sikerülne nekik mondjuk egy kemény inflációt gerjeszteni, akkor úgy gondolják, hogy ezáltal megbuktathatnák a magyar kormányt. Nekik ez a végleges céljuk, és ez is azért, hogy bekerülhessenek az Unióba. Mert mi vagyunk az egyetlen gátja ennek, ezt jól látjuk az Európai Tanácsban a szavazásokon. Ezért csinálják ezt az egészet. Nyilvánosan megmond, nem én találom ki, Zelenszky elnök, számos ukrán politikus megmondta, hogy a Tisza pártot szeretnék kormányon látni, és Magyar Pétert kormányfőként. Nem véletlen. Ukrán elemző ma mondta el egy műsorban, hogy teljesen sokkal barátibb hozzáállást és sokkal puhább ellenállást várnának egy Magyar Péter vezette kormánytól. Hát nyilvánvalóan, hiszen Magyar Péter maga mondta ki a Nemzet Hangja nevű konzultációjuk után, hogy amilyen eredmény itt születik, az lesz a mi kormányprogramunk. Szó szerint ezt mondta. 58% szavazott amellett, hogy Ukrajnát fel kell venni az Európai Unióba. Magyarán ők meg fogják szavazni, ha kormányra kerülnek, hogy fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba. Csak hogy ez a magyar választóknak is lesz egy kétszer.
Azt mondták, hogy népszavazást fognak kiírni erről a kérdésről, hogyha kormányra kerülnek.
Azt mondták, hogy az lesz, amilyen eredmények itt kijönnek, az lesz a kormány álláspontjuk.
Ezt türelmesen vártunk,
Magyar Péter
nem szerettünk volna közbeszólni tényleg. Tehát, hogy
ez megtisztel, ez így
tényszerűséget szerintem tartsuk.
Megnézzük majd.
Az első kérdésre válaszolva, ugye azt mondtad, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben sokszor az emberek a kompetens vezetőket keresik, ami alapállítással egyet is értek, de kimondottan ez a téma szerintem az energiaellátásunk mutatja azt meg, hogy Orbán Viktor a saját inkompetenciáját próbálja elrejteni gyakorlatilag ezzel az egész hercehurcával. Tehát gondoljatok már bele, kedves urak és nézők, 4 éve folyik ez a háború. Hát az a csoda, hogy egyáltalán működött még ez az olajvezeték. 4 éve háborúban áll ez az ország, amin keresztül jön ez az olajvezeték. Egy kompetens vezető az lett volna a dolga, hogy biztosítja hazánk energiaellátását más eszközökkel is.
De ezt tudod, hogy máshonnan is jön.
De akkor meg mi a probléma? Tehát, hogy itt hatalmas az ellentmondás, és Orbán Viktor, ez klasszikusan az az eset, belekormányzott minket egy rossz helyzetbe, és most ő próbál a megmentő szerepében tetszelegni.
Nem Orbán Viktor kormányozott bele minket, tehát ezt még a szocializmus idején
eldöntötték, hogy... 2022-ben 60% körül volt az orosz olaj beszállításának az aránya a magyar energiaimport tekintetében, most 90%, tehát hogy növekedett az aránya az olajimportunknak. Tehát, hogy ez hol logikus?
Van máshonnan is tud jönni, bocsánat, csak ugye a horvát miniszterelnök is ugye rendkívül barátságosan nyilatkozott Magyarország energiaellátását tekintve, miután Münchenben találkozott Friedrich Merzel, Magyar Péterrel, meg Volodymyr Zelenszkijel. Így nehéz onnan beszerezni. Vagy mondjuk jöhetne akár Irán felül is olaj, csak ott ugye most kitört ez a háború. Mi van, onnan sem fog jönni? Ilyenkor
feljértékelődik a barátság.
Miért nem csinál Orbán Viktornak olajat találni valahol?
Ő a miniszterelnök. Miért nem oldotta meg ezt a helyzetet? 4 éve háborúban áll Ukrajna és Oroszország. Miért nem készült fel erre az esetőségre?
Szabó László.
A kérdésben én is, hogy nyilvánít csak véleményt. Először is ez a vezeték, Gábor, nem a föld alatt megy, ez a föld fölött.
Hát van, ahol a föld alatt azért.
Nem, ez a föld fölött menő, mert ez vezeték. De ez most...
Éppen pont, bocsáss meg, csak éppen a képeken látszik, hogy ott a föld alatt.
De nem, a vezetéknek a kiinduló pontja, igen, de onnantól kezdve végig a föld fölött jön. De nem ez az érdekes. Az érdekes az az, hogy Orbán Viktor tévedett. A hétvégén azt mondta a DPK-n, hogy ő úgy látja, hogy ez az olajszállítás el se fog indulni a választásokig, mert ez egy nyomásgyakorlás. Szerintem meg a helyzet az, hogy ez valóban egy nyomásgyakorlás, csak az ukránok be fogják látni, hogy ezzel a nyomásgyakorlással bakot lőttek. Hát ezzel a nyomásgyakorlással, ez egy politikai nyomásgyakorlás, nem műszaki kérdés, nem gazdasági kérdés, ez egy politikai kérdés, de ezzel ők bakot lőttek, mert szerintem azt a magyarok, tök mindegy, hogy milyen választók, fideszesek vagy nem fideszesek, azt nem fogadják el, hogy egy ország, Ukrajna zsarolja Magyarországot azzal, hogy nem engedi át az olajat.
Ez még mindig csak egy feltételezés.
Emiatt szerintem meg fognak változni szerintem Magyarországon az emberek általában Ukrajnával kapcsolatos
Bence,
véleménye, és újra fogják
kérdezni. Bence, negyed mondat.
És az fogja világossá tenni egyértelmű, hogy mi történt.
Nem lesz negyed mondat. Jövünk vissza ezzel a témával a szünet után. Melyik hír árthat leginkább Magyar Péter és a Tisza párt választási esélyének? Ez a ma estének a központi témája, az Orbán Viktor által bemutatott a barátság vezeték működőképességére vonatkozó érveknél és tényeknél tartunk. Most Juhász Bence a szó, mert belefojtottam a szót.
Köszönöm. Én ezekből a bizonyítékokból túl sok mindent nem tudtam kiolvasni. Az egyiken füstölt a létesítmény, a másikon nem, de ez önmagában szerintem azért sok minden nem bizonyít. Azt szerettem volna még hozzátenni, hogy azért mégiscsak a tényszerűség kedvéért a vezetéket először Oroszország bombázta le, ezt azért fontos leszögeznünk. De egy picit úgy érzem, hogy Orbán Viktor azért szeret igazából a geopolitikai játszmákról beszélni itt a kampányban, mert ezzel el tudja terelni a figyelmet azokról a magyarországi ügyekről, amik viszont őt nem jó fényben tüntetik föl, tehát akár az állami szolgáltatásokról, egészségügy, oktatás, közlekedés, MÁV, de akár a Gödi vagy a Seattle gyárban történt mérgezések kapcsán, a Szőlő utca, tehát sok ilyen ügy van, és én azt látom, hogy ezért élezi ki a Fidesz egyre inkább az Ukrajnával való viszonyunkat, és ezért használja föl ezt a nagyon borzalmas háborút itt Irán kapcsán, mert nem szeretne a Magyarország ügyekről beszélgetni, de én azt gondolom, hogy a nagyon sokan a nézők pedig szeretnének ezekről is hallani, és szeretnének ezekre is választ kapni.
Horn Gábor?
Igen, egyrészt arra szeretném röviden még visszautalni, amit Gábor mondtál, hogy a Orbán tudja, hogy már jöhetne a NAFTA vezetékeken, ugye, hogy hát nem tudom honnan tudja, mert az önmagában, hogy mondjuk Orbán Viktor, akiről te magad mondod azt, hogy a bota küllők között, tehát Ukrajna ellensége, sőt azt mondja, Ukrajna Magyarország ellensége. Mi a fenének engedné be, a Ukrajna, ami éppen háborúban van, az ő véleménye szerint, az enyém is hajlik e felé, a Putyin barátját az országa területére, hogy ott vizsgálódjon. Mitől tenné ezt meg? Egy, kettő, az ukrán nép éppen megfagy. A Ukrajnában mínusz 10 fokok vannak még mindig, tehát nem olyan jó a helyzet, mint nálunk, és a fél országban nincs fűtés, mert lebombázta az orosz agresszor a fűtési terminálokat, az energiahordozókat, nincs áram. Az emberek a lent vannak, hogy ne fagyjanak meg a metró megállókban, mert azokat tudják fűteni agregátorokat. Most ezek után azzal szórakozni, hogy nekik nem az a legfontosabb kérdés, hogy Magyarországhoz eljusson az az olaj, ami egyébként szerinted is el tud más honnan is jutni, ezt mondtad, én is így tudom, azon én egy kicsit se csodálkozom. Tehát erre azt mondani, hogy ez
egy... a magyarokat, rendben van, de a szlovákokat se engedi be, meg az Európai Uniót sem engedi be.
Ez az egyik dolog.
De ha te neked lenne egy szerződéses kötelezettséged arra, hogy valakinek biztosítsd az olajat, mert ugye a te területeden folyik a keresztül az olaj, és ráadásul még tranzitdíjat is kapsz érte, és az elromlik, mert nem tudom én, valami elromlik benne, akkor nem a kezedet, lábadat törve akarnád bebizonyítani, hogy srácok, adnám én az olajat,
hát
nem működik.
Akkor, hogyha egyébként nem törték volna össze a kezemet, lábamat, ugye egyébként egy háborúban, de a másik dolog, amit akartam, értem, amit mondasz, de nem értünk egyet ebben.
De nem velünk áll háborúban, meg nem a szlovákokkal áll háborúban, meg nem Európai Uniós országokkal áll háborúban.
Ez is egy beengedje
a szlovák, meg magyar
nem bíznak benne. De miben a vizsgálóbizottság, vagy kimenjen 20 szakember? Milyen kárt tudnak Ukrajnának
csinálni? Miért bízna meg az ukrán vezetés Orbán Viktorban, aki ellenségnek minősítette Ukrajnát.
Nem működik.
A múlt héten.
Aki azt mondta, olyan vizsgálóbizottság menne, ami a nem működőre azt mondaná, hogy működik?
Aki péntek reggel azt mondta, hogy megtámadtak minket, hogy az ukránok megtámadtak minket, tehát mint nem... megtámadhatnak, lehet, hogy megtámadnak, lehet, hogy elzárják az olajat, hanem már meg is támadtak minket. Ugye ennek semmi köze nem volt még a iráni ügyhöz, mert valószínűleg Orbán Viktor se tudta, hogy mikor fognak támadni az amerikaiak, gondolom én, bár mint tudjuk jól informált, mert ugye tudta azt is, hogy az oroszok biztos, hogy nem támadják meg Ukrajnát február eleje táján, és aztán látok, mi történt. De van egy másik érv is, ezt tulajdonképpen csatlakoznék a te szövegedhez. Ez, ami most történik, ha azért nincs olaj, mert az ukránok szeretnék, amiket valószínűleg tényleg így van, hogy szeretnék, hogyha nem Orbán Viktor lenne Magyarország miniszterelnöke, és az Európai Unió is ezt szeretné, és mondjuk Trump pedig azt szeretné, hogyha maradna Orbán. Szerintem ezzel nincs baj, bármelyik ország kifejezheti a véleményét arról, hogy kivel tud jobban együttműködni. Én ezt nem érzem beavatkozásnak ellentétben Orbánnal, aki szerint ezért az Unió beavatkozik a magyar belügyekbe. De ha ez így van, akkor miért csinálna olyat Ukrajna, ami kedvez Orbánnak? Mert te magad is azt mondod, hogy ez a fajta lépés, hogy tudnék nem jön az olaj, ez kedvező a választások szempontjából Orbán Viktornak, mert azt tudja mondani, hogy lám-lám ezek ilyenek, ezek tényleg megtámadtak minket, föl akar építeni egy háborús pszichózist, a rémhírterjesztésnek szerintem ez közjogi esete, amit hallunk, ennek következtében olyan helyzet áll elő, amikor az emberek elkezdenek félni, és amit a Gábor mond, igaza lesz, hogy lám-lám egy ilyen helyzetben kitakarnak az emberek.
Menjünk tovább ezen a logikán. Ha ő azt akarja, hogy itt kormányváltás legyen, és azt akarja, hogy, és azt látja, hogy egy ilyen típusú beavatkozás az éppen Orbán Viktor esélyeit növelni, akkor nem éppen azt kéne csinálnia, hogy gyertek, nézzétek meg, hát nem működik, basszus. Hát akarnám küldeni az olajat, hiszen szerződéses kötelezettségén van, hiszen nem akarom abba a helyzetbe hozni az Orbán kormányt, hogy még erősödjön.
Nem tudod elfogadni, hogy egy ilyen helyzetben, amilyen Ukrajna van, lehet annál is egyetlen, egy picivel, ilyen picivel fontosabb kérdés számukra, mint hogy mi van a magyar barátság kőolajvezetékkel. Például az, hogy mi van a Kievben lakó gyerekekkel.
De Gábor, arra van kiderül, hogy Gábor, de
ez egy fontosabb
értelme, ezt megoldja.
Hát de más azáltal, hogy... Mondjuk azok a csapatok, amik ezen dolgozhatnának, lehet, hogy azon dolgoznak éppen.
Nem lehet, nem.
Ezt is mondhatná, nem se mondja.
De miért kéne neki elszámolnia bárki felé?
Gábor, mert szerződéses kötelezettsége van arra, hogy küldje
az oroszok felrobbantották a vezetéket.
Nem ő robbantott.
Tehát a kievi gyerekeknek, hogy miük van, azt ne keverjük össze a barátság kőolajvezetékkel, mert nem vihetsz ki egy főorvost, hogy tervezen újra egy épületet, mert nem építész, meg nem is mérnök. Tehát ne keverjük össze a kettőt. Vannak szakemberek, akik a barátság, vannak hátország. Azt mondta Bence, hogy nem beszél közben, miközben beszélek, de ez eddig tartott fél ország. Tehát ugye az a lényeg, hogy az olajvezetékkel más szakemberek foglalkoznak, mint a kievi gyerekek. Tehát ne keverjük össze a kettőt. 20 szakembernek a bevonása, az beengedése az országba, az nem gondolom, hogy hátráltatná Ukrajna háborús védekezését Oroszországgal szemben. Okay. És volt egy-két erős állítás, csak ezek röviden hadd reagálják. Bence mondta azt, hogy ugye Orbán Viktor tereli a belpolitikai témákról. Ez Magyar Péter narratívája tudom, mindig ezt mondja, de az a helyzet, hogy az belpolitikai téma, hogy van-e olaj. Az belpolitikai téma, és itt Gáborra kötték át, aki azt mondta, hogy én azt mondtam, hogy meg tudjuk oldani máshonnan, és nem. Jön máshonnan is olaj, de nem tudunk annyi olajat máshonnan beszerezni, mint innen. Erről van szó. És pláne ilyen helyzetben, amikor ez van Iránban, amit látunk, akkor különösen felértékelődik egy barátság kőolajvezetéknek a szerepe. Mert az nem hajón jön, nem tankerhajón jön, nem kell hozzá semmilyen csatornán keresztül menni, hanem csak annyi kell, hogy az a vezeték áthozza Magyarországra. Ennyi kell. És amit kérdeztél, hogy mivel avatkozik be ugyan az EU? Igazad van abban, hogy megmondhatja Ukrajna is, az ukrán elnök, hogy neki szimpatikusabb Magyar Péter, érthető. Megmondhatja azt is Donald Trump, hogy neki szimpatikusabb Orbán Viktor, érthető. De az EU az nem egy ország. Az egy kvázi szupranacionális szervezetéken nincs is nemzetközi jogi definíció rá. Azt 27 tagállam alkotja. És az Európai Bizottság elnöke az pont, hogy nem egy politikai tisztség. Neki nem azt kéne csinálnia, hogy beavatkozik, belpolitikát csinál, és beavatkozik választásokba annak révén, hogy mondjuk visszatartja az Európai Uniós forrásokat. Erről maga Kollár King, a Tiszás EP képviselő mondta, hogy milyen hatékony eszköz a jogállamisági mechanizmus, mert ha nem jön pénz, akkor ha majd a magyarok rosszabbul élnek, akkor az ellenzék malmára hajtja a vizet, és milyen jó, hogy 50 kórházat lehetett volna az RRF forrásokból felújítani. Ez egy nyomásgyakorlás.
Te is pontosan tudod, hogy az Európai Unió nem azért nem adja oda a pénzeket, mert
de.
Ursula von Leyen így gondolja,
hát hanem
azért, mert 26 ország az Európai Unió tanácsa így szavazott. Tehát ez egyszerűen nem felel meg a valóság. Sokszor elmondta sok mindenki, hogy Brüsszel, de ez nem így van. Abban az Európai Tanács, az Európai Unió tagországának miniszterelnökei szavaztak, az egyszer magyar miniszterelnök ebben nem tudott szavazni, ugye nincs szavazati joga, egyhangulag arra, hogy Magyarországnak nem adják oda az Európai Uniós forrásokat, mert nem felel meg sem a korrupció ellenes lépések szempontjából, sem a jogállamiság szempontjából azoknak az alapvető követelményeknek, amit az Európai Unió támaszt. Ennek semmitlen semmi köze nincs.
Nem az a kérdés, hogy miért szavaztak?
De nem így.
Hát mert így gondolják.
Azért szavaztak így, mert politikailag a másik oldalon állnak.
Azért szavaznak ezek az országok, mert így gondolják, vagy mondjuk, mert a Orbán barátai közül is jó néhányan így szavaztak, szeretném jelezni neked, akkor mert például a Meloni, aki ugye, mint tudjuk, az olasz miniszterelnökként egy darabig Orbán kedvenc barátja volt, harcostársa, érdekes módon ő is ebben a kérdésben atlantistaként másképp gondolkodik. Tehát, és a másik dolog pedig, hogy miért csodálkozunk azon, hogy az az ország vezetője, ami más se csinál, mint ellenséget gyárt, az Európai Unióból, aki kiragasztja közpénzből az egész országba, Brüsszel feliratú bombákkal teleragasztja ezt az országot. Ez nem most történt, hanem a 2024-es választásokon egy előző időszakban. Miért gondoljátok azt, hogy ez nem normális, hogyha erre azt mondja ez az Európai Unió, hogy köszönjük, mi nem Orbánnak drukkolunk. Nem ezért nem kapjuk az erőforrásokat.
pont magad mondtad Szabó ezt, László? Hogy ilyen nincsen. Hát ez egy politik, akkor ha ez így lenne, hogy ők azért haragszanak le meg Magyarországra, mert Orbán Viktor, vagy nem drukkolnak, legyen ez, az nem drukkolnak van, majd, Orbán Viktornak, mert Orbán Viktor politikailag ellenkező álláspontot képviselt, ez az, ami elfogadhatatlan. De, hát az Európai Bizottság Gábor, nem egy ilyen értelme nem egy politikai de, testület. De, hát az nem dönthet arról, de, hogy neki valamelyik politikai áramlat, politikai vezetés szimpatikus, vagy nem szimpatikus. Hát most te magad mondod
az
azt, hogy...
Európai Unió 27 ország szövetsége.
Így van.
Ennek a 24 országnak egy van közjogi státusza. Ennek a 20, mert a szövetség az egy létező közjogi
nem, ez
státusz.
Nem, bocsánat, ez nem egy... Nem, nincs más állampolgárság példa. Is nincs van, Európai Uniós állampolgárság.
De ez nem azt jelenti, hogy ez egy állam.
De az azt nem
senki nem mondta, hogy egy állam.
Hanem, hogy ez egy létező közjogi fogalom, hogy szövetséget kötnek országok, lemondanak ezért függetlenségükről, bizony, így van, mert beléptek egy szövetségbe, és valaki, aki más se csinál, mint ellenséget gyárt a szövetségeseiből, mint olyan helyzetet teremt, amiben a fő ellenség, most éppen Ukrajna, de nem olyan régen még Brüsszel volt, akkor az, egyébként most is az, most is ugye azt halljuk Orbán minden beszédében, hogy igazából mi nekünk inkább keleten vannak a barátaink, és nyugaton az ellenségeink, ellenfeleink, időnként ellenségeinket is mond. Hogy a nyugati világnak már vége is van, hogy a keletről jön az erő, és nyugatról pedig hát a nyugati civilizációk már meg is haltak. Most ide nekem ezt a meghalt nyugati civilizáció bármelyikét hozzá szeretném.
Gábor, hadd emlékeztessen. A kérdés az, melyik hír árthat leginkább Magyar Péter választási esélyeinek? Azt állítod, hogy az emberek ma már vevőbbek, jobban érdeklődnek Magyar Péter úgymond nyugatpárti, nyugatos üzenetei iránt, mint Orbán Viktornak a 16 év alatt megismert nyugatkritikájai.
Azért nem tudom, Péter, ezt nyugodtan állítani, mert olyan erővel, közpénzből van jelen az életünkben, a magyar kormány beavatkozása, mert ez viszont beavatkozási választási csalásnak is gondolom, amikor nemzeti petíció címe, meg egyéb címeken a kormány közvetlenül beavatkozik, ami miatt az, hogy ez a bizonytalanokra hogyan hat, hogy mi a vége, ezt nem tudjuk, és ebből a szempontból fontos egyébként Irán, de ezt már végigbeszéltük, hogy ez a bizonytalansági érzés, ez növelheti akár.
Szűcs Gábor, mert sietnünk kellene, mert szeretnénk még néhány témát, Szűcs Gábor erre.
Csak egy-két pont tényleg, mondtad, hogy az Európai Tanács, nem tudom, Gábor, hogy ezt most szándékosan vagy direkt mondtad ezt, de emlékszel arra, amikor két évvel ezelőtt az Európai Bizottságot azért támadta meg az Európai Parlament, Ursula von der Leyen az Európai Unió bíróság előtt, mert felszabadított Magyarországnak 10,2 milliárd eurót. Az Európai Bizottság elméletileg szakmai alapon ezekről a forrásokról dönt, amiről te beszélsz, az Európai Tanács, amiről dönthet, a szavazatfelfüggesztés vagy végleges forrás megválasztása. De ezekről, hogy a kifizetéseket mikor indítsák vissza és felfüggesszék-e, ezekről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság dönt. De igen, ez így van, ez tényszerűen igaz. A másik Melonit hoztad. Meloni nem veszett össze Orbán Viktorral. Pont a múltkori háború ellenes gyűlésen mondta Orbán Viktor egyébként Giorgia Melonival, a viszony továbbra is a szövetségesünk és barátunk, csak hogy Olaszországnak, ha megnézitek, milyen az államadósága meg a költségvetési hiánya, de milyen érdekes azzal, hogy Olaszországban beengedik a migránsokat, azzal, hogy Olaszország is adja a pénzt Ukrajnának, Olaszországgal szemben nincs kötelezettségszegési eljárás, nincs túlzott deficit eljárás. Olaszországban a liberális lapok nem írnak arról, hogy Meloniék egyébként hogy vezetik az országot, korábban évente megbukott legalább egyszer a kormány. Most milyen érdekes, több év
ennél
ott
marad. Ennél a magas pontnál hagyjuk abba ezt a témát. Deák Dániel és a hirtelen nem jut az eszembe, Medián, pedig nagyon készültem rá, szóval Medián közvéleménykutató és annak vezetője Hann Endre között alakult ki egy vita. Deák Dániel, ha jól értem, kétségbe vonta a Medián felmérésének a pontosságát, a helyességét. Hann Endre meg azt mondja, hogy ez egy az a dokumentum, amelyre Deák Dániel hivatkozik, az egy köztes dokumentum, semmi köze ahhoz a valósághoz, ahogyan a közvéleménykutatók működnek. Kíváncsi vagyok, hogy ez kinél hanyadik helyen szerepelt, a melyik hír árthat Magyar Péternek leginkább a választási esélyét tekintve lista.
Mi ezt a harmadik helyre tettük ezt a témát. Igazából hát nehéz lehet Deák Dánielként megemészteni ezeket a számokat, én nem mondom, hogy nem. de az a helyzet szerintem, hogy azért a társadalomnak egy átbillenése azért az folyamatban van, és egyre többen támogatják a változást, és mondják azt, hogy igen, ismerik a Fidesznek a nem leírt, de eddig bizonygatott, 16 éven át bizonygatott programját, mondjuk így, és nem kérnek belőle többet, mert lehet, hogy ezeket az embereket ők nem Ukrajnába szeretnének vizsgálóbizottságot küldeni, hanem mondjuk a Magyar Nemzeti Bankba, ahonnan eltűnt egy valak pénz, de mondhatnánk akkor a Győri önkormányzatot is, vagy ugyanehhez az MNB-hez kapcsolódóan a Kecskeméti önkormányzatot is. Tehát én ezt tudom rá mondani.
Szűcs Gábor, Szabó László, hányadik volt ez a hír?
Harmadik nálunk is.
Harmadik. Igen, ez egy kevésbé fontos hír abban, hogy...
Nem, fontos hír. A tekintetben biztosan fontos hír, hogy azok a közvéleménykutatási adatok, amik most már a legkülönbözőbb intézetektől minden nap megjelenik most már valami, és egyre inkább így lesz, ahogy közeledünk a választásokig, azoknak mennyire vagyunk hajlandók hinni, vagy mennyire kénytelenek vagyunk azt gondolni, hogy azoknak politikai befolyásoltságuk van. És ez a medián ügy, ez ma elég világosan azt üzeni szerintem, hogy vannak olyan közvéleménykutatók, akik hajlandóak a szakmai függetlenségüket a politikai befolyásolás oltárán feláldozni.
Ezt mi bizonyítja?
Ezt azt bizonyítja, hogy maga Hán Endre is azt mondja, hogy ezek valós számok, amik Deák Dániel mond, csak ő másképp értelmezi, mint ahogy Deák Dániel értelmezi.
Ugye itt arról van szó, hogy csak nézőknek mondom, hogy egy súlyozási folyamat zajlik, amikor ezeket a nyers adatokat mérik, és akkor valójában azon megy a vita, hogy ez a súlyozás, ez a kamuzásnak az egyik eszköze, vagy pedig ez egy tényleg egyébként minden közvéleménykutató intézet által használt, a szociológiai szakmához hozzátartozó módszertani követelmény. Ezt csak hozzá akartam tenni, Szűcs Gábor.
Ugye Bence mondta, hogy nehéz lehet Danilag szembesülni ezekkel a számok, hogy nekem kollégám naponta látom Danit, nem látom az arca, hogy meg lenne viselve ezektől a számoktól, hogy olyan nehezen viselni.
Micsoda? Hol dolgoztak
együtt? Megafonnál ő is, megafon tagja.
Ja. Kemény munka lehet.
Hát hidd el, az van Bence, mondaná egyszer próbált ki, de hát ez nem úgy működik. Szóval, hogy Danilag annyira nem viseli meg szerintem ez. Pláne azért, mert az elmúlt választásokat, ha megnézzük, általában azok a számok jöttek be, amiket mondjuk a Dani mondott, és nem azok, amiket Hann Endre. Hogyha ezeket megnézzük. Bocsát, ugyanez a közvéleménykutatásnál. Én megnéztem a minden oldalt, ennek ott volt az a dokumentum, amit Hann Endre is elismert, hogy ez egy valós dokumentum egyébként, és ebben olyanok is szerepelt, hogy csak a hitelességét tovább emeljük, mi szerint ők a részvételi hajlandóságot 90%-ra mérték, tovább megyek, a fiataloknál a részvételi hajlandóságot 93%-ra mérték úgy, hogy a fiatalok a legpasszívabb választói réteg, és úgy, hogy a legmagasabb választói részvételi arány a 2002-es választás második fordulójában volt, 70,5%.
Horn Gábor?
74, de most
70
mindegy.
70 és fél Gábor, de...
74, de mindegy, nem ez a fontos kérdés most, hanem egyrészt azt gondolom, hogy ami itt történt, az abban az értelemben mindenképpen skandalum, hogy ott tartunk, hogy egy magát elemzőnek, és ezek szerint influencernek gondoló egyén azt gondolja, hát azt nem tudom, hogy mi az, hogy véleményvezér.
Magyarra lefordítottam az influencert itt a magyar műsorban.
Elég szomorú a véleményeket Deák Dániel vezényli, de ez most a ti dolgotok, kinek kived, nekem nem Deák Dániel a véleményvezérem, ezt azért mondhatom, de minden esetre azzal szórakozik, hogy kilop nyers adatokat, aminek semmi köze a valósághoz, mert ezek a közvéleménykutatás, magunk is végzünk közvéleménykutatást, kisebb különbséget mérünk jóval, mint amit a februári, ezek egyébként a januári adatai, amik hirtelen most megjelentek, ugye nem tudjuk, hogyha ez oda került véletlenül, oda szállt a semmiből januárba, akkor miért február végén, amikor kijöttek ezekkel a számokkal, került elő Deák Dániel nevű propagandista kezéből elő ez a történet, hogy én is lefordítom az influencert a véleményvezér propagandistává. Azt gondolom, hogy itt egyrészt egy olyan történt, ami vérlázító és elfogadhatatlan. Hann Endre ennek a szakmának a nagy tekintélyű doyenje. Hozzáteszem, hogy Hann Endre találta el 2022-ben a legközelebb a választás eredményeit. Ő mondta egyedül az összes közvéleménykutató, a Fideszes közvéleménykutató intézetek közül is egyedül, hogy kétharmada lesz a Fidesznek. Ha megnézzük az elmúlt 30 évben, nézzük csak az elmúlt négy választást, mindenütt a medián tévedt a legkevesebbet, vagy eltalálta pontosan az eredményt. Tehát azt állítani, hogy itt valami politikai sandaság és egyebek lenne, egyszerűen, hogy mondjam, hamisítvány, hazugság.
Gábor, hadd kérjem meg.
Kettő Gábor, mondat, bocsánat. Valaki a 37-31-re...
36.
36-9, 36-1.
Ja, úgy igen, csak
37-1. 37-36. Valaki a 37-36-ra azt mondja, hogy az valójában 40-33, ott valami nem oké.
De,
azt azért te is
de,
belátod.
Acikám, azért,
valaki mert, te, is, mert, te mert, is belátod. 3%-ot föltol ide, 3%-ot levon szó, ott azért, mert azt mondja, hogy ez a hiba határ.
De nem, nem
csak a hiba határt, nem, a hiba határt.
Nem, Gábor, csak nem megy az idő.
Nem ezt mondja, hogy a hiba határ, hanem azt mondja, hogy az eredményeket súlyozni kell a tényleges társadalmi összetétel alapján.
Akkor a részvételi adatokat miért nem súlyoz?
A telefonálások során, mert azt nem tudja, a telefonálások során az idősebb korosztály sokkal szívesebben beszél telefonon, mint a fiatalabb. Ennek következtében egy ilyen kohorzban, egy ilyen vizsgálatban jóval többen az átlagnál, a tényleges társadalmi átlagnál belekerülnek az idősebb korosztályból a mintába, és ezt utána úgy súlyozni kell. Ez egy, hogy mondjam, ez nem egyszerűen egy vicc, hanem ez egy az elemi feltétele minden közvélemény kutatásnak.
És azt, hogy a fiatalok nem fognak elmenni olyan arányban, mint amilyen de arányban mondják, azt nem tudja súlyozni.
Ha azt mondja, hát de hogy tudná? Ha valaki azt mondja, tudná?
Hogy... Hát látja, hogy mit csináltak a fiatalok az elmúlt
választásokon. Ha valaki azt mondja, hogy elmegy, akkor a közvéleménykutató, aki nem jós, nem tudja más mondani, mint azt mondani, hogy te azt mondtad, hogy te mindenképpen elmész. Én nem bírálhatom fel a te szavadat, hogyha de te arra... azt mondod, hogy ez a te mindenképpen elmész, nem. És aztán otthon maradsz azzal, én nem tudok mit kezdeni.
Akkor nem az a megoldás, hogy addig telefonál, amíg a minta az helyes.
De most a te kérdésedre ez nem akkor, válasz.
De válasz.
Mi? Hogy addig telefonálgatok.
Nem az történik, hanem az történik, hogy csinál egy mintát, talál, majd azt elkezdi súlyozgatni.
Aki nem talál annyi embert, aki azt mondja, hogy nem menne el választani, addig telefonáljon.
Aki nem talál annyi embert, hogy az kohorszaiban teljes mintát adjon. Hát most te mondod azt, hogy nem teljes a minta kohorszok tekintetében, ezért elkezd súlyozni. Hát ez hogy
minden.
Van?
Minden közvéleménykutatás
hát
csak így tudja ezt
csinálni. 1100 embert kérdeztek.
Nem 1100.
Annyi, ami.
Bocsánat,
a minta volt 1000.
Uraim, Szűcs Gábor,
ennyivel beszéltek, nem ennyit kérdeztek meg.
Gábor, hát ennyi
sokkal többet kell ennyi... megkérdezni ahhoz, hogy ez az 1100...
Oké, igazad van, 1100 ember véleménye alapján, hogy jött ki ez, ami 1100.
Így rendben van. Így
1100.
Tehát Gábor, azt mondtad, hogy a Medián volt a legpontosabb 2022-ben, a magyar társadalomkutató volt a legpontosabb. Ez ténykérdés. A másik meghazudtolt engem, amikor azt mondta, hogy 70,5% volt a választás részvétel 2002-ben, 70,5% volt itt van az interneten, nem 74, ahogy te mondtad. Tehát nem állítok olyan adatokat, ami nem igaz.
A második fordulóban 73,5.
70,5.
Nem,
a második forduló. Itt van, most mondom.
A szerkesztőm azt mondja, hogy...
Itt nézem én is az interneten, de ezt megnézzük adás után, megnézzük, kinek lesz igazad, de várjál.
De most ne haragudjál, most
megint
meghazudtolsz, vagy pedig kiderül, hogy nem
mondtál meg engem.
De nem, mert rosszul nézed meg, mert ez az első forduló eredménye.
Második forduló.
Nézd meg, légy szíves még egyszer, jó? Csak azért kérlek.
A másik még, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy itt hogy súlyoznak meg hasonlók. 1176 fős volt az a minta. És végül azt mondták, 1000 fős minta alapján mi lett azzal a 176 emberrel? És egyébként pedig a korosztály alapján pont ez volt a probléma, hogy túlsúlyozták a fiatalokat benne, akik pont, hogy alacsonyabb arányban szoktak részt venni a választásokon. És egyébként mindig azt szoktuk mondani, hogy választást kell nyerni, nem közvéleménykutatás. De a közvéleménykutatások nyilvánvalóan választás befolyásoló eszközök. Ez teljesen
egyszerű. Juhász Bence, mert 18 másodpercünk
utolsó
van.
Téma, a melósok, hát megláthatják a melósok, hogy mit kapnak az akkumulátorgyárakban. Kész, vége.
Juhász Bence, a negyedik témát lőtte le, a Fidesz egyre inkább a melósoknak a pártja, erről nem beszéltünk ennyit, minden másról sokat. Köszönöm a figyelmüket, pénteken Köböl Anitával folytatódik a Csat 2, viszontlátásra!